zenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely először a Bartók Rádióban hangzott el. Ezzel tisztelgünk az április 27-én 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc munkássága előtt.
Most következő három adásunkban a 70-es évek elejének nyüzsgő, forrongó, vitákkal és munkával terhes időszakát szeretném felidézni, amelynek eredményeképpen létrejött a hangszeres népzene reneszánsza, kialakult egy újszerű szórakozási forma a táncház, és megújult a színpadi néptánc mozgalom. A lázas viták, álproblémázások mögött nagyon kemény és elkötelezett munka folyt, amelynek menetét, irányát jelentős mértékben meghatározta és segítette a magyar népzenekutatás. Vargyas Lajos és csoportja, különösképpen pedig Martin György már a kezdetekkor felfigyeltek az induló mozgalomra, és jó résznek publikálatlan kutatási eredményeik önzetlen átengedésével teljes erejükkel támogatták. A Martin György javasolta tanulási módszereket Tímár Sándor vezette be és vitte diadalra a Bartók együttesben. A néptáncok társas táncként való megtanításában Tímár Sándor élenjáró mesterré vált, az általa kidolgozott módszerek az egész mozgalom hajtómotorjává váltak. A kialakuló hangszeres együttesek klubjaiban összeverődött fiatalság mind a népzene eredeti formáit, mind a hagyományhoz kapcsolódó énekelt költészetet megkedvelte, s lelkesedésükkel a táncosokat, zenészeket mind rendszeresebb kutatómunkára, repertoárjuk kiszélesítésére ösztönözte. A Vitányi Iván vezette Népművelési Intézetben megindulhattak a táncházvezetői tanfolyamok, amelyek a Kassák Klub nyári táboraival összekapcsolódva az egész országban, sőt, kis idő elteltével a határokon túlra is elterjesztették a népzene néptánc elsajátításának új módszereit. Szeretném azonban leszögezni, hogy ezúttal nem valamiféle ötletelés eredményéről beszélgetünk. Csodák véletlenek ugyanis nincsenek. Vagy ahogy a sakkozók mondják, nincs királyi út. A magyar társadalom hagyományaiban oly gyakori kampányszellemet ez a mozgalom kivételesen elkerülte, sikerei mögött magas színvonalú, manapság oly gyakran öncélúnak, improduktívnak minősített alapkutatás és rendkívül sok és sokak által végzett áldozatkész munka állt. Ez vezetett odáig, hogy lassan megérlelődtek a szájhagyomány által tovább örökített műveltség ápolásának, a mai társadalom életébe való beépítésének korszerű intézményi keretei, és létrejöhetett az idén 10 éves fennállását ünneplő hagyományok háza. Mai adásunkban a zenéről lesz szó. A táncház létrejöttének több feltétele is volt, de a legsarkalatosabb kérdés mégiscsak maga a zene. Zene nélkül ugyanis nem létezik tánc. A 60-as évek végén a slágerzene megújulásának lehettünk tanúi, a fiatalság körében új ifjúsági popzene, akkori szóhasználat szerint a beat vette át a vezető szerepet. Vitányi Iván az 1973-ban megjelent Zene és ifjúság című cikkében így foglalta össze ezt a jelenséget. Ennek az új ifjúsági zenekultúrának az igénye egyike a legérdekesebb új vonásoknak az utolsó évtized kultúrájában. Világjelenség, szinte mindenütt megfigyelhető. A 60-as években kezdődött, ekkor alakultak először azok az ifjúsági együttesek, amelyekben maguk a fiatalok szolgáltattak zenét maguknak. Zeneileg ez mindenekelőtt a hagyományos slágerrel való szakítást jelentette. A slágerzene már vagy jó 40-50 éve meglehetős változatlansággal ismételte ugyanazokat a szirupos, érzelgős fordulatokat. Az ifjúság most másfajta zenét kívánt, harsányabbat, erőteljesebbet, egyszerűbbet, keményebbet. Ezt adta számára a beat. Ebben az értelemben a beat pozitív jelenség mindenképpen jobb, mint aminek helyébe állt. Az ifjúsági zenei mozgalmak is differenciálódtak. A korábban egységes, legalábbis a mainál egységesebb beat mozgalom külön-külön irányban haladó törekvéseknek adott helyet. A sláger beattel szemben az újabb időben többféle, figyelemre méltó törekvéssel találkozunk. Az egyik irányzat a végsőkig kihasználni igyekszik a beat elektromos zenei apparátusában rejlő lehetőségeket, és ezáltal egy sajátos új stílust kívánnak megteremteni, ilyen nálunk a lokomotív. A másik beat fővonalán haladva egyfajta modern városi folklor zenét művel, vagy az oratórikus nagyformával kísérletezik, ilyen az Illészenekar. A harmadik a jazz vagy a modern műzene eredményeit igyekszik stílusába beolvasztani, mint a Sirius vagy a Mini. Mások hangzásban eltérnek a beat hagyományoktól is, és egy olyan sajátos kamara együttes stílust alakítanak ki, mint a Kaláka együttes. Megint mások a forradalmi dal és a népdal hagyományait ötvözik, mint az Orfeó. És végül itt vannak azok, akik a népdal és a népművészet modern formában való megújítására törnek, mint a Sebő Halmos duó, az ő jelentkezésük egyébként véleményem szerint a legizgalmasabb, legpozitívabb jelenség az utolsó évek zenei mozgalmaival. Idézet vége. És itt, a személyes érintettség okán, hadd álljunk meg egy pillanatra. Hallhattuk a felsorolásból, hogy sokféle zenekar, sokféle irányzat versengett az adott időszakban a fiatalság megnyeréséért. Valamennyiük joggal gondolhatta és gondolta is magát nagy idők úttörő zenekarának. Sok érdekes kísérlet indult útnak, új műfajok alakultak ki, melyek ma már természetesnek és öröktől fogva adottnak tűnnek. Személyes élményemmel is megerősíthetem ezt. A Ki mit tud vetélkedő előzsűrie azt mondta József Attila a dalaimról, hogy sajnos ilyen műfaj, ilyen kategória nincsen, ezért eltekintenek a közreműködésemtől. Sok kitűnő és tehetséges kísérlet próbálkozás között érdekes módon a mi zenélésünk sodródott Halmos Bélával az autentikus hangszeres népzene eredeti formában való eljátszásának ötletéhez. Úgy gondolom, hogy érdemes és tanulságos bemutatni azt a fejlődési vonalat, amelyet mi, két építész hallgató jártunk végig a Műegyetemi Szimfonikus Zenekartól a tábortúzi muzsikálásokon, televíziós költészeti műsorokon át a táncházi zenélésig. Mai adásunkban erre vállalkozom. Történetünk a Repülőpápa televíziós népdalvetélkedő nagy sikerével kezdődött. Egy ország döbbent rá, hogy érdekli a népdal. Ezt maguk a szerkesztők sem hitték volna. Az össznépi rádiós kamaraegyüttessel vagy cigányzenekarral kísért énekes versenyzők között olyan lányok jelentek meg, akik kiharcolták maguknak, hogy szólóban énekelhessenek. Átütő sikerük érthetetlen volt. Csak Szél Jenő, az egykori Népművészeti Intézet elcsapott igazgatója újongott az élet és irodalom hasábjain 1970-ben. Megbocsájtja nekem Török Erzsébet, ha elárulom, miről beszélgettünk egyszer jó másfél éve az Astoria aluljáróban. Panaszkodott a gics terjedése miatt, aztán így szólt. Jöjjön, robbantsuk fel a tévét és hintsük be a helyét sóval. Ha most én javasolnám, biztosan lebeszélne. Láttam a Páva középdöntőjének zsűriében dalolni, mikor Vas Lajos énekeltette a közönséget. Láttam az arcán, milyen boldog. Hát nem az ő gyermekei, nem az ő ügyének folytatói ezek a tüneményes leányok, mert az igazi meglepetés a városi fiatalok. Eddig az idézet. A másik meghökkentő újdonság a mi gitározásunk volt. Halmos Bélával, műegyetemi évfolyamtársammal és kollégiumi szobatársammal bizony gitárral kísértük a népdalokat. Ennek a hangszernek a helye a köztudatban már foglalt volt. A beatzene hosszú hajú zenészeihez kapcsolódott. Ezért sokan felháborodtak. Mit keres a gitár a népdal mellett? Az nem magyar népi hangszer.
Ím hol kerekedik egy fekete föld. Abban tollászkodik sárga lábú holló. Állj meg, holló, állj meg, ha üzenek tőlem apámnak, anyámnak. Szárnyacskáját repegteti, tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Szárnyacskáját repegteti, tra-la-la-la-la-la-la-la. Én szívemet rettegteti, tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Én szívemet rettegteti, tra-la-la-la-la-la-la-la.
Ezt a muzsikát azt hiszem nehéz lenne úgy elkönyvelni, mint a beatzene benyomulását a népzenébe. A kortársak egy része mégis annak tartotta. Pedig csak két klasszikus zenén nevelkedett építész hallgatónak kollégiumban kipróbált produkciója volt ez. A jól eső romantikus harmóniák inkább a Saramli közelében tartották a régi stílusú népdalt, mint eredeti környezetében. Ilyen körbe sorolható az a felvétel is, amelyet Ferenc Évával, a verseny egyik szóló énekes sztárjával készítettem.
Mikor este hazamentem,
A gitárkíséret erős próbatétel elé állított bennünket. Nagyon kevés népdalt lehetett így módon lekísérni, hiszen azok a régi stílusú dallamok, amelyek megtetszettek nekünk, nem az újabb kori ízlés tükröző akkordfelbontásból keletkeztek, ezért nem is lehetett alájuk könnyen harmóniákat rakni. Lázasan kerestük az újabb és újabb dallamokat. Ki kellett lépnünk a Tiszán innen Dunántúl című népszerűsítő népdal füzetecske keretei közül. A Pátria felvételek néhány darabjához hozzájutva egy új világ nyílt ki előttünk. Akkor valahogy megértettem, hogy ezekhez a dallamokhoz nem kell akkordokat keresgélni, ezek magukban, vagy esetleg egy tartott dudabasszussal aláhúzva szólalnak meg a legjobban.
Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem, szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem. Mi nem virágoztál minden fa levelen, minden fa levelen, citrusfa tetején. Ide nem az a rózsa, ki kis kertben nyílik, hanem az a rózsa, ki egymást szereti.
Mikor megkértem Bélát, hogy énekelje velem a dalt egyetlen tartott hangon, még nem tudtam, hogy zeneileg a legnehezebb feladatot bíztam rá. Nem csak a tisztaságra kellett ügyelnie, hanem arra is, hogy én a szövegek erdejében merre kalandozok el az éneklés folyamán. A hangszeres kíséretben is megpróbáltam egyfajta tudaszerű hangzásra törekedni, nem is sejtve, hogy ezzel a zenetörténet kezdeti lépéseit ismétlem meg önkéntelenül. Az előrelépéshez nagyban hozzájárult, hogy közben sikerült egy tekerőlandhoz jutnom. A Bársony Mihály által készített hangszert azonnal munkára fogtam. Az áttelepült moldvai csángók felvételeit hallgatva Demse Dávidné éneklése fogott meg a legjobban. Az ő pakulár nótáját, mely a románok ismert Mioricat baladájának magyar verziója, különösen szerettem. Ez a megölt pásztor története. A juhász, románul pakulár, békésen őrizgeti a juhait, amikor megtámadja őt három disznópásztor, azaz purkár legény. Úgy lépnek fel, mint manapság egy nagyhatalmú multicég. Eladod-e nékünk 1000 báránykádat? Ha nem adod, mi a fejed vesszük? A szegény pakulár semmit sem tehet, így hát előadja az utolsó kívánságait, végrendelkezik. Több variációban is énekeltem akkoriban, Bélával kettesben, dudabasszus másodszólammal adtuk elő, de kipróbáltam az újdonsült hangszer a tekerőland bevonásával is.
Isten hozott, Isten! burkánok. Oda de miért jöttünk, nem adod el nekünk ezer narancsalót, mésztelen sok jót. Nem adom, nem adom, mert nem adni halok. Te nekünk nem adod, neked fejed veszük. A fejem veszítek, temessetek ingem, te lám kapu. Nagyobb furuljam volt, csányatok lóposot. Kisebb furuljam volt, tegyétek fejemhez. Mikor a luxus él, ujjan zugogasson. Mikor vejük húszél, olyan tengedezzem, ki ott elé menem, mindennyik azt mondja, szép fehér perkulát, magát havargassa.
Ezek az egyéni megoldások, hangszerpárosítások aztán jó ideig követendő mintához szolgáltak a nyomunkba lépő zenekarok számára, még ha azok fennhangon az autentikus népzenejáték fontosságát hirdették is. Így lett általános a citerához, tekerőhöz, sőt dorombhoz párosított nagybőgő, a bordun hangon kísért vagy kvint párhuzamokban mozgó énekszólamok, stb.
Please.
70-es évek elején készült újszerű népdalfeldolgozásainkról mindenki azt hitte, ma is így emlegetik, hogy azok feldolgozatlan eredetiségükkel hatottak. Pedig ezek feldolgozások voltak a javából. Csak az alkalmazott egyszerű zeneszerzői megoldások inkább emlékeztettek a középkori organális többszólamúság eszköztárára és általában a népzene régiségének megfelelő korzene ízlésére. A gyimesi zene megismerése nagyon szépen tovább lendített bennünket a már megkezdett úton. A hegedű és gardon együttes középkorias hangzása valóban nagyon közel állt a modern popzenék ritmus uralta világához. Azonnal megpróbáltuk a saját képünkre formálni és a lehető legvalósághűbben megszólaltatni. Ehhez persze át kellett hangolni a gitárt citeraszerű hangolásra, és már lehetett is botta ütögetni, kézzel csípkedni, ahogy Gyimesben szokták. Csodálkoztak is a rádió népzenei osztályának szerkesztői. Mit találtál ki már megint, Feri? És hiába bizonygattam, nem hitték el nekem, hogy Gyimesben van egy ilyesféle hangszer. Később Kallos Zoli megajándékozott egy igazi ütőgardonnal. Ekkor tudtunk először az eredeti hangzás közelébe jutni. Nagy tanulság volt minden esetre, hogy hardware is kell a dologhoz a szoftver mellé, ahogy ma mondanánk. És ez vonatkozott a hangszerjáték technikájára is. Annak elsajátítását nem lehetett megspórolni. Ezért nem tudtak a klasszikus zenészek sohasem mit kezdeni a népzenével. Azt ugyanis egy történetileg sokkal régebbi technikával lehet csak jól eljátszani. De most hallgassuk az áll ütőgardont budapesti módra. Igazi csóvát Sárosi Bálint széki muzsikáról szóló rádió előadása dobta a zenei műhelyünkbe. Ebben az ismeretterjesztő előadásban ugyanis lejátszott egy széki lassút, Ádám István zenekarának előadásában. A háromtagú, hegedű kontra kisbőgő összetételű zenekar mellett Márk József énekelt elképesztően magas hangon. Nem lehet csodálni, hogy ez a még élő hagyományanyag hihetetlenül erős vonzódást váltott ki belőlünk. Nem kellett ahhoz semmiféle ideológia, hogy szépnek és megtanulandónak találjuk. A 18. századi közzenélés manériaival élő hangszeres együttesek, vonós duók, triók, kvartettek tökéletes hangzása úgy volt jó, ahogy volt. Ugyanígy festett a dolog az eredeti funkciójában megfigyelt táncokkal is. Föl sem merült, hogy azokat valamiféle átdolgozással kellene, ahogy mondani szokták, korszerűsíteni, a mai ember érzésvilágához közelebb vinni, stb. Az az eretnek gondolatunk támadt, hogy ezt bizony úgy kellene megtanulni, ahogy van, a hagyományanyag szabályainak, működésmódjának alapos megfigyelésével. Első menetben persze, mint ahogy bárki más, én is szerettem volna megúszni a munkát, ezért a gitárral próbálkoztam. Hát, ha elmegy földolgozásnak, hát, ha magasabb kortársi szintre emeljük a dolgot, ahogy mondani szokták. De sajnos a Hadova itt nem segített. Ez a feladat már meghaladta a gitár lehetőségeit. Az elvetélt kísérletről rádiófelvétel is tanúskodik.
Le is szállnak, fel is szállnak a fecskék. Jaj, de búzsan telnek tőlem az esték. Látod, babám, eljöhetnél egy este. Meglátnád a búzs szívemet lefeste. Látod, babám, eljöhetnél egy este. Meglátnád a búzs szívemet lefeste. El is menné hozzátok a este, haj az anyád a kapuban nem este, de az anyád olyan huncut menyecske, meghallgatta, mint beszél.
Ezzel a darabban nagy sikerünk volt ugyan, de az én fülemben csengő ideától, a meleg, tömör, vonós hangzástól nagyon távol állt. A pengetős hangszer csörömpölő hangzásával nem tudtam megbarátkozni. Rá kellett jönnöm, hogy ezúttal nincs más megoldás, ha ezt a zenét akarom, akkor le kell szállnom az úgynevezett magasabb szintről, és a brácsa tanulásig kell lealacsonyodnom. Akkoriban fogalmam se volt róla, hogy ez a lépés milyen messze menő következményekkel jár majd. Utólag visszatekintve tudom már, hogy ez volt a nagy áttörés. Rágondolni is rossz, hogy ezen a kis munkabefektetésen mennyi minden múlt. De szerencsére nem sokat spekuláltunk, hanem követtük a szenvedélyünk diktálta utat, amit persze a környezetünkben mindenki tökéletesen irracionálisnak tartott. Senki nem akart parasztkendőn, parasztizzadságot látni a színpadon, ahogy akkoriban gúnyolottak velünk. Sokkal menőbb dolog volt dél-amerikai folklor anyagot vagy country zenét jó felületesen feldolgozni. Halmos Bél akkoriban spanyol gitározásra foglalkozott. Őt sem volt egyszerű rábeszélni, hogy klasszikus hegedűjén paraszt primást utánozzon, pedig ő legalább tudott hegedülni. Én viszont egyáltalán nem tudtam brácsázni, különösen nem háromhúros brácsán, amit előbb még be is kellett szerezni és lassan kipuhatolni Lajta Széki Gyűjtés című monográfiának partitúrája alapján a játékmódot. Ebben viszont Béla sietett a segítségemre, mert rájött, hogy a háromhúros brácsa hangolása némi módosítással éppen olyan, mintha a hegedű három alsó húrja lenne, azon pedig tudta az akkordfogásokat. Ezzel egy hosszú és kínos tanulási folyamat kezdődött. Azért volt kínos, mert az eddigi zenefeldolgozásaim során bármit találtam is ki, az mindig megfelelt a technikai tudásunknak, és így könnyedén sikerre lehetett vinni. Ebben az esetben viszont jó ideig eltartott, amíg színpadképes produkciót tudtunk összehozni. Ebben a folyamatban sokat számított Martin György segítsége. Ő egyrészt rengeteg szép erdélyi felvételt mutatott, másrészt megerősített bennünket abban a képtelen hitünkben, hogy ezt meg lehet tanulni. Két fontos tanácsot adott. Az egyik szerint el kell menjünk az eredeti helyszínekre, ahol ez a zenélés még akkor élőformában látható volt, mert csak így lehet kifigyelni, hogyan játszanak a hangszeren. Első erdélyi útjainkon Kallós Zoltán volt a kalauzunk, tanítómesterünk. A másik tanácsa az volt, hogy menjünk el egy táncegyüttesbe muzsikálni, mert tánc nélkül ezt a zenét nem lehet megtanulni. És így is lett. Elszegődtünk a Bartók együttesbe Timás Sándor mellé, aki abban az időben a legközelebb áll törekvéseiben az eredeti táncfolklorhoz. Munkájának lényegéhez tartozott, hogy attól kezdve élő zenére próbált. Ennek elmondhatatlan hatása volt a táncosokra. A zene és a tánc olyan módon egymásra utalt a hagyományban, hogy egymástól elszakítva szükségképpen eltorzul még a legjobb zenészek táncosok használatában is. Mindkettő olyan erőteljes kontroll gyakorol a másikra, hogy ennek elmaradása végzetes esztétikai következményekkel jár. Egyszerűbben mondva, az általunk megcsodált népzene attól olyan szép, hogy mindig alá volt rendelve a táncnak. Kovács Tivadar, a híres mékeréki primás azt mondta erről a szoros kontaktusról: ha a táncosnak X a lába, akkor nekem X lesz a kezem. Az élő, improvizált, mindig változó, izgalmas zene gépi lerögzítése, majd állandó ismételgetése automatikusan leszükíti a táncos lehetőségeit, egyre mechanikusabb ismételgetésre kényszeríti, és egyúttal észrevétlenül leszoktatja a zenére való aktív odafigyelésről. Csodálkozom is a mai koreográfusokon, akik próbáikon hanyagul beérik gépzenével. Az elkövetkező gyűjtő utakat már Timárral együtt bonyolítottuk. Közben rendületlen lelkesedéssel tanulmányoztam a Martintól kapott fantasztikus mezőségi énekeket. Egyszerűen nem lehetett betelni velük. Ezek a szalagok azóta is keringenek a mozgalomban, ezeket forgatják, hallgatják az egyetemi tanítványaink is. A most következő, 70-es évekből származó felvételek ennek a tanulási időszaknak a bizonyítékai.
Meg kell a búzának írni, meg kell a búzának írni, meg kell a búzának írni, ha minden nap meleg éri, s meg kell szívemnek hasadni, ha minden nap bánat éri. Bánat, 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 de nehéz vagy, de rég, hogy a szívemben vagy. Búj ki bánat a szívemből, elég volt már becsületből, sa-la-la-la, sa-la-la-la. Nem úgy van most, mint volt régen, nem úgy van most, mint volt régen, nem úgy van most, mint volt régen, nem az a nap süt az égen. Nem az a nap, nem az a hold, nem az a szeretőm ki volt. S aki volt már, s aki volt már, rég elhagyott. S aki volt már, rég elhagyott. Szebbre vágyott, de nem kapott, még olyat sem, mint én vagyok. Sallalala, sallalala.
Ó, Pavanok háromtól, a aranyos! Ó, Pavanok háromtól, a aranyos! Nem leszek én az erdőben több lakos. Nem leszek én az erdőben több lakos. Az erdőben elbúválnak kötélen. Megfogják a szegény legényt erővel, megfogják a szegény legényt erővel. A gazdagnak öthat fiát nem bántják, a gazdagnak öthat fiát nem bántják. A szegénynek, ha egy is van, elfogadják.
fogják. Ó, szegénynek, ha egy is van, elfogják. Megy utána apja, anyja siratják, megy utána apja, anyja siratják. Kérik vissza a 100 forint, én nem adják. Kérik vissza 100 forint, én nem adják.
A 70-es évek klubmozgalma mögött ekkor már 150 ezer lejegyzett és rendszerezett dallam állt, sok új kutatási eredménnyel és gyakorlati tapasztalattal, különös tekintettel a táncokra és a hangszerezzenére. A zenetudósok által leírt népzenei dialektusok Dunántúl, Alföld, Felvidék, Erdély, Moldva, Bukovina jellegzetességei a legutolsó időkig élményszerűen megfigyelhetők voltak a magyar nyelvtörlet legnagyobb részén. A dolog természetéből következik, hogy a legélőbb hagyománnyal a centrumtól távolabb, a magyarságot szétválasztó politikai határokon kívül szembesülhettünk. Martin György ezzel a tudományos háttérrel hozott minket kapcsolatba. Vargyas Lajos szabad egyetemi népzene órákat adott nekünk. Az általa vezetett népzenekutató csoport majd minden tagja segített, támogatott bennünket. Rádiófelvételek készültek, amelyekből most is válogatok. Az igazi próbatételt persze az jelentette, amikor azokkal az autentikus emberekkel szembesítettük addig összeszedett tudományunkat, akiknek a felvételén nevelkedtünk. A Széki Táncházban Ádám István hallgatta, na jó, egy kicsit fejcsóválva a muzsikánkot. Aztán összeismerkedtünk Csorba Jánossal, a kitűnő széki énekessel, aki erdélyi gyűjtőutunkon vezetővül is ajánlkozott. Aztán, amikor Budapestre jött látogatóba, közös rádiófelvételt készítettünk. Népzene új szemléletű tanulmányozása mindjárt a kezdet-kezdetén elvezetett más etnikumok hagyományaihoz, melyekre akkor már rég úgy tekintettünk, mint a közös európai nyelvezet helyi színezetű, eltérő korokat reprezentáló változataira. A táncházak sikerlistáján a legelső helyen szerepelt a mékeréki román táncrend, melyet a Bartók által oly nagyra becsült bihari hegedű zenére jártak. Hallgassunk meg egy mékeréki lakodalmi menettáncot, melynek hangulata tökéletesen egybevág azzal a képpel, amit a felháborodott debreceni János írt le a magyarok táncolásáról 1697-ben. Lábukkal dobognak, kezükkel zajt csapnak, tapsolnak, szájukkal kurjantanak és ordítanak, körbekarikába forogva fejüket ingatják és fennhordják, mint ahogy méltán nevezik az ilyen táncot az ördög malmának, a sátán dudájának. Thank you.
Táncházban című műsorunkban Sebő Ferencre emlékeztünk a Népzenéről című sorozatának egyik adásával, mely a Bartók Rádióban hangzott el először. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila és az adásmenedzser Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA.